volt időlem fóriára a munka volt, mert azért ez azt kellett írni, ezt ki kellett elemezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eufória az nagyjából a meccs utáni durván fél órát tartott.
Ismétlésben nem nézted meg a meccset?
Még nem. Nem vagyok a felvételről sugárzott meccseknek a nagy rajongója, tehát hogy valahogy nekem azt, hogy tudom az eredményt, hogy mi fog történni, egy kicsit elveszti a dolgoknak az élvezeti értékét.
Hányszor nézted vissza Szoboszlai gólját?
Hát, ha azt gondolom, hogy ott hányszor mutatták nagyjából a meccs után értékelni a tévében, 6-7-szer mindenképpen, de érdekes, a Néhó gólját többször láttam.
Miért?
Nem akartam nézni, hogy pontosan hol hibáztak az izlandi védők.
Egyszerűen nem hitted el, hogy abból a tömörülésből oda pattanhatott hozzá?
Igen, és igazából ilyenkor mindig meg akarja nézni az ember, hányszor pattant meg, ki hibázott, tehát az egy zavarosabb helyzet volt. Tehát a Szoboszlai gólja az egy tiszta, egyértelmű kontra volt, amelynek már igazából élőben is lehetett látni azt, hogy könyves, szenzációsan elviszi balra a védőket, megcsinálta a folyosót Szoboszlainak, és onnan kezdve tényleg az volt, hogy meddig viszi, mikor lövi el, belövi, de az nem volt egy olyan helyzet, amit utólag többször visszakett nézek ahhoz, hogy részletesen kielemezzek, míg a másik az egyértük volt, ez egy sokkal zavarosabb helyzetből született, és ezért számomra érdekesebb volt annak a kielemzése.
Meglepette valamivel téged az izlandi válogatott?
Igazából egyik válogatott sem lepett meg, tehát mind a két csapat átlagos szinten tudta hozni a saját alapjátékát, és hát ilyenkor tényleg azok szoktak eldőlni a dolgok, hogy ki hibázik és mikor. Ugye a magyarok hibáztak az előírás, egy olyan ember, akitől nem nagyon várta a senki a hibát, tehát hogy Gulácsi, akit a szavak legbiztosabb pontjának tekint mindenki az elmúlt 4 évben, ő hibázott egyet, az izlandi védelem elkövetett egy kisebb hibát, de ott azért a szerencsefok is közben lehetett az egyenlítő gólnál, és a végén úgy gondolom, hogy az izlandok elkövettek egy óriási taktikai hibát, tehát azzal, hogy egy-egy után ők kitámadtak és hagyták azt, hogy a magyaroknak legyen területik ellentársa, miközben az egész mérkőzésen arra játszottak, hogy ne legyen területik a magyaroknak a lerohanása, ne legyen lehetőség arra, hogy a gyorsabb magyar támadók egy-egyes futóversenybe kerüljenek az izlandi védőkkel, és mégis fejjel neki mentek a falnak igazából, és visszapattantak róla az utolsó 3 percben az izlandiak.
Valljuk be azért, hogy a magyar válogatottnak a lepattanók nem kedveztek a mérkőzés során, illetve a kipattanó labdák egy-egy lövés, egy-egy szöglet után, hiszen rendszeresen az izlandiakhoz pattant a labda. Talán ez volt az egyetlen olyan szituáció Szoboszlai góljánál, amikor tényleg hozzájuk került a játékszer, és innen tudtak megindulni.
Igen, az ilyen betömölő védelmének ez is a lényeg, hogy létszám fölény mondták, hogyha mondnak is lepattanó labdák, azzal, hogy több védő van ott a környéken, a kapolat, a tizadoson belül, azzal az ő esélyük nagyobb, hogy ezeket megszerezték. Tényleg az átlagnál nagyobb százalékban szerezték meg ezeket a kipattanókat az izlandiak, de igazából ez sem segített rajtuk végül.
Az igazság az, hogy magyar labdarúgó válogatottat ilyen hosszú időn keresztül támadni és uralni a mezőny nagyon-nagyon rég nem láttam. Ez is egy nehéz feladat.
Nehéz feladat, ugyanakkor látjuk azt, hogy Rossi a szövetségi kapitányság alatt folyamatosan lépett előre abban, hogy a magyar válogatott egy labdát birtokló csapat legyen. Ugye ne felejtsük el, hogy az előző Európa-bajnokságra azért egy olyan csapat jutott ki, amely Dárdai Pál elsősorban arra építette, hogy nagyon jól játszol labda nélkül és labda ellen, tehát hogy jól masszívan védekezzen, minimális helyzetet engedjen az ellenfélnek. Ehhez képest a Rossi azért mindenképpen elsősorban labdát szeretné kontrollálni. Ugyanakkor tegyük hozzá, ahhoz, hogy a magyar válogatott 67%-ban birtokolja a labdát, ez a mérkőzésen kellett az is, hogy Izrael viszont teljesen feladta a labdás játékot, főleg a második fél időben.
Hibás volt ez a taktika?
Nem, az ő szempontjukból nem nevezhető annak, hiszen gyakorlatilag minden sikerüket ezzel érték el. Tehát ugye például az Európa-bajnokság, amikor legyőzték az angolokat, akkor ilyen 28%-os labda birtoklással tudtak meccset nyerni. Nekik ez a futballjuk, ők ebben jók, ők ezt vitték. Igazából mind a két csapat a saját stílusát akarta játszani, és hát ilyenkor meg kell ismételni magamat, az dönt, hogy ki hibázik, az izlandiak követték el a nagyobb hibát, hiszen ők egy-egynél nem egyéni, hanem csapat szinten hibáztak.
Kiveszik az izlandiak a 88-ast a számsorból?
Jó esély van rá.
Hiszen második alkalom, hogy ebben a percben kaptak gólt, igaz, míg a 2016-os Európa-bajnokságon Marseille-ben az egy döntetlenhez elég volt, itt azonban jött még Szoboszlai találata a 92. percben. Hosszabbítás, ha lett volna, tudom, hogy azért sportban feltételes módot elég ritkán használunk, de hogy láttad, mert nagy esély volt arra, hogy hosszabbításra kerüljön sor, lett volna esélye egyáltalán valamelyik csapatnak gólt lőni?
Szerintem igen, tehát azért van két olyan érett csapat, az izlandi az elsőben a játékosok rutinjából kifolyólag, de lehetőség el, az edzők is egy olyan edző, aki például a svéd válogatott elvitte két Európa bajnokságra, egy nagyon tapasztalt edzők is van, a magyar válogatottnak is ugye egy tapasztalt edzői stádion, én úgy gondolom, hogy nem az lett volna, hogy mind a két csapat várja a 10-esenet, mert lehet, hogy ugyanolyan türelmes focival, mint a 90 perc alatt, de mind a kettő megpróbálta volna eldönteni a találkozót. Azért a 10-es az nagyon nagy dufli, láttuk a szerbskóton.
Most két válogatott mérkőzés következik a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott számára. Mindjárt vasárnap Szerbiával, majd szintén Budapesten Törökország ellen. Tihany Viktorral beszélgettünk az előbb, és mondta, hogy hát természetesen a magyar válogatott óriási lelki fölényben lesz a szerbekkel szemben, akik a végén bukták el a továbbjutást. Hogy látott-e ezt a két találkozót? Kell-e változtatni a kereten, be kell engedni most a friss játékosokat a magyar válogatottnál?
Hát a kereten nem fog feltétlenül változtatni, Rossi, oka sincsen rá, ha csak nincs valamelyik klubbal esetleg úgy megegyezve, hogy egy vagy két mérkőzésen hazaengedélye az illető játékos a másik ország karanténszabályai miatt, mint volt októberi meccseken a Németországban játszó légiósokkal. Tehát úgy gondolom, a kereten nem feltétlenül kell, az biztos a kezdő csapaton fog változtatni. Láttuk ezt októberben is, amikor ugyanígy volt, hogy 8 nap alatt 3 mérkőzés, hogy azért forgatta rendesen a játékosokat, hogy 3 meccsen 20 vagy 21 játékos játszott összesen. Én úgy gondolom, hogy lesznek változások a kezdő csapatban, más játékosok is kapnak lehetőséget, főleg a szerbek ellen, hiszen az igazából azt gondolom, hogy ismerve a szerb futballt, ahol rengeteg tehetséges játékosból valahogy soha nem sikerül nekik csapatot építeni. Ugye 2000 óta nem járt a szerb, akkor még jugoszláv válogatott Európa-bajnokságon. Most se ahhoz képest, hogy tele vannak Premier League, meg különböző nyugati országban játszó játékosok, olyan góljukat is, egy Real Madrid játékos szerezte Luka Jovic, ennek elve kiesnek a gyengébre tagságskótok elé. Úgy gondolom, a szerbek azért ilyenkor hajlamosak nagyon-nagyon sokáig búslakodni, illetve valószínűleg, hogy azért személy változásai is lesznek az összeállításban ennek a negatív eredménynek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szerbek elsősorban morális szempontból előnyben lesz a magyar váltók, attól függetlenül, hogy melyik magyar játékosok fognak majd azon a mérkőzésen pályázni. A törökökkel már érdekes lesz, hogy az utolsó forduló, és nagyon sok függ attól, hogy a törökök mit játszanak vasárnap az oroszokkal, hogy az ő számukra lesz-e tétje esetleg a csoport elsőség szempontjából a budapesti találkozónak, vagy nem.